Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszék sajtóközpontja közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított Praedicata Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva az érintettek személyiségi jogait. Óriási megtiszteltetés Magyarországot képviselni az Európai Tanács ülésén. Büszke magyarként és büszke európaiként lépek ma be a 27 állam és kormányfő ülésére, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, eljött a nap, amikor először képviselheti Magyarországot az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Hozzáfűzte, csütörtökön is pénteken lesz Brüsszelben a tanács ülése, s emellett nagyon sok bilaterális és egyéb találkozón is részt vesz majd. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik a parlament, a hétfői ülés várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a kormányfő jelezte a testületnek, hogy hétfőn napi rendelőt kíván felszólalni. A média törvény módosítása várhatóan néhány héten belül megtörténik, amely lehetőséget nyit pályázat által új vezető választására a közmédia élére. Erről beszélt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A médiatörvény módosításának parlamenti általános vitájával megkezdődött a közmédia átalakítása, amely a miniszter szerint egy újabb lépés a szabad közmédia felé. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum reprezentatív, megújult állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjelenítve a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Emellett a kiállításon hangsúlyosan szerepel a kutatás és a társadalmi szerepvállalás témaköre is. Ferenc Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára elmondta, régen az erdő a mindennapi túlélés, az élelemszerzés terepe volt, ma pedig a klímavédelem, a vízbiztonság, a talajbiztonság és a jövő generációinak életminőségét meghatározó stratégiai erőforrás. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a külügyminiszter, aki szerdán Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, Bécsben tárgyalt Beate Mein-Reisinger osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett közép-európai országok magyarországi találkozójának részletes programját. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, attól függően, hogy a Hungaromet pénteki előrejelzése hogyan alakul, illetve a modellezési eredmények alapján fogják majd ezt eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Előrejelzések szerint országosan tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A tisztifőorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár. Bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőkuta kockázatát, valamint a szívérrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodását. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, és általában derült, gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Csapadék nem valószínű az országban. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények. 25-én színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája. Ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, teljes erejével berobbant a nyár, a héten az iskola is véget ér, így mai adásunkban a nyarat, a nyár szépségeit ünnepeljük, természetesen a költészet segítségével. Mert mit hoz a nyár? Felerősít, tovább növel mindent, amit a tavasz elindít. Ezer virággal, színek és illatok kavalkádja, ragyogó napfény, a zöld minden árnyalata az erdőkben, a mezőkön, a madarak hangos csivitelése, az élet maga. A következő versekkel elgondolkodhatunk a nyár ajándékain. És miközben csodáljuk szépségeit, szenteljünk néhány gondolatot a Teremtőnek is, aki megalkotta és évről évre megújítja a természet csodáit, hogy nyugalmat, békét és szépséget csempészen életünkbe.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett. Keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj! Én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, Kaku. Szól. Elhallgat, s figyel. Megszólal újra. A lombot édes láz borzolja meg, mintha pán fuvolából szabadulna hangpárja hívó, budgyanó, meleg. Ha ez a vágytól duzzadó zene egyszer lelüktet majd egy szikla szájon, s újjongva száll a néma mélybe le, ahol komor király az én királyom. Rezzent a hang, s te, sugaras világ, a mély ködön túl megjelensz előttem. Forrás vizek, rétek, hegyéli fák, sok hű arc, melyet életembe szőttem, holdfény játék a házunk teraszán, május habos felhője langyos égen, s felzokogok. Válts vissza, föld, hazám, áldott bölcsőm, gyötrő gyönyörűségem.
Áprili Lajos, madarak zenéje. Kertünk ma hangos tengelictanya, az erdőn pincszó cseng és cinkeszó, csetteg, de már nótát indítana a barkás fűzön egy hevült rigó. A mandulafán víg szajkó rikolt, a zöld harkály ívelve látogatja fáink törzsét, de még egyet se szólt. Vajon milyen rémségre tartogatja az őrült tavaszi sikolyt?
Áprili Lajos, koncert. Még nem vonult fel magas erdejébe. Itt fuvolázgat még a halk pirók, szól az ökörszem cserregű zenéje, rajban cincognak még az őszapók. De szaggatott emelkedésre készen pacsirta szól, küllők rikoltanak, s rigótorokból frissen és merészen kibudjan már, s nő-nő a dalpatak. A forrásnál pár fürge cinke perget becéző szót, kicsi ér, kicsi ér. Nagy tarka harkály járja fenn a kertet, s néha kasztanyettával kísér.
Buda Ferenc, rigó. Te rigó, fekete rigó, derűhöz, csudadalhoz, bánatokon diadalhoz, te örök origó, kinek a fák alja, füvek alja, terített tálca, te ugri bohóc, zene pojáca, vígénekedben naponta jó volna elmerülni. Forró szíved, füttyögő csörfuvolád, ugye sose hűl ki.
Szabó Lőrinc, hangverseny után. A hegedűk végeztek, s úgy megyek most haza a hangverseny után, mintha agyamban rakott volna fészket egy egész liget csalogány. Még bennem a hegedűk remegése, idegem zizeg valahány. Visz az autóbusz, de dalába burkol egy egész liget csalogány. Robog a kocsi, és semmit se hallok, oly jó ez a zsongó magány, mint felhőröbdös körül, és emelget egy egész liget csalogány, mintha felhők vinnének, úgy repülök, úgy visz a kocsi, oly puhán. És leszállunk a budai hegyeknél, én és egy liget csalogány. S ahogy fölnézek a tavaszi égre e szép, magányos éjszakán, csillagok ligete csattog köröttem, s egy egész égbolt csalogány.
Radnóti Miklós, június. Nézd csak körül, most dél van és csodát látsz. Az ég derűs, nincs homlokán redő. Utak mentén virágzik mind az akác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő.
Szép Ernő, olyan fehér. A bodza nézd milyen fehér, mint a karéi vajas kenyér, meg mint a csipke, hajdanán ilyet horgolt az én anyám. Olyan fehér, olyan fehér, olyan szelíd fehér tenyér. Reáborítom arcomat, emlékszik majd, megsimogat.
Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árok partról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek. Tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Nemes Nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek, nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol a kakukkfű mézes szaga, s lebukfenceznek illatától.
Künn a sárgára pörkölt nyári kertben. Künn a sárgára pörkölt nyári kertben, a nap tűz záporától összeverten haldoklanak a sápat rózsafák. Sóhajtva várjuk mind az éjszakát. Az elsötétített szobába bent jár a varrógép. Tikkat tompa csend. Az ablakokban kókadó virág, az üvegen szivárvány karikák. Ebéd utáni részeg nyugalom. Csupán az óra kattog a falon, s a piros csíkos függönyökön által beárad a naptompított tüze, és egybeolvad a lágy félhomállyal. De folyosunk oly hűvös és üde, akár a mély sötétlő pince lenn, a ház emészt, pihenve, nesztelen, öreganyú a zöldsőjébe dűl, könyvet, kötést hamar a sútba dob, pillája csuklik, és elszenderül, dongók zümmögnek néki altatót. Az asztalon ott a fekete kávé, egy pár kenyérhéj, pár boros üveg, friss körték, dinnyék, hambas bélűek, s egy régi pápa szem, öreg anyáé. Kutyánk nyelvelve a márványra dőlt. Csönd. A légyfogóink hangosan zenélnek. Néhány ügyetlen légy mindjárt becseppen, s bután evickél a csípős ecetben. A konyhában sugárzó rézedények, színes papírcsipkék és álmos élet. Nagy serpenyők, fényes mozsártörők. A jég között mázas teljes köcsög. 2 óra. Már nem mozdul semmi sem. Minden pihen.
Fáji Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos. És ránk gondol. Kik tűzben élünk itt lens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat város zaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kisbogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülővonomat csak is ott találtam, s hol tengve, tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánoán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony. Hűsebb fuvallat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársony meze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy ködlepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt, de az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
Turmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
Határgyőző az ő szent tenyerében. Bibék vagyunk az ő szent tenyerében. Viharszelére billegünk levél táncoltató lélegzetvételében. Borzolódunk, mikor orkánja ér. Meglehelget porzószál szelíden, szédülünk szívó örvényeinél. És megtetszik porzóban és bibében, és földereng a törvény és a tér. Kit soha-soha máskor te sem, én sem, kavarogvást a porzó bibe bolygón, közös látókánkon őles, a résen, kegyes ránk hibázó, arca süvít, s szája delelésén, ringó mosolygón látjuk tenyeréből, fú, csücsörít.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Áprili Lajos, Arany János, Buda Ferenc, Fáy Ferenc, Határgyőző, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szépernő és Turmezei Erzsébet verseiből, melyeket Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Jakó Beáta, Merényi Judit, Nagy Adrien, Nagy Barbara, Pap Zoltán, Réti Árpád, Sinkovics Imre és Tóth Levente előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Szép Miklós című meséjének első részét, melyet Kálid Artúr olvas fel.
Szép Miklós. Egyszer volt, hol nem volt. Hetetét országon túl volt, de még az Óperenciás tengeren is túl. Túl onnan túl volt egy szegény ember, annak egy fia. Úgy hívták, hogy Miklós. Ez a legény olyan szép volt, hogy szépségének híre ment messze földre. Lepingálták a képét, s úgy árulták országvilágszerte. Nem is hitták másként. Szép Miklós. Egyszer Szép Miklós kimegy a rétre kaszálni, s amikor éppen fenné a kaszáját, leszáll elébe egy pelikán madár, aranyos levelet hozott a csőrében, szépen letette a földre. Fölveszi Miklós a levelet, nézi, nézi. Hát igazán neki van írva, az volt kívül a levélen. Ajánlom a levelemet világhíres Szép Miklósnak. Nézi belül, hát oda vajon mi van írva? Hallod-e te világhíres Szép Miklós? Láttam én is a te képed, szeretném látni, hogy igazán olyan szép vagy-e. Gyere hát el szép tündérországba, menj mindenütt a pelikán után. Aki neked a levelet írja, nem más, mint Tündér Ilona, Tündérország királynéja. Vállára vetette Miklós a kaszát, bement a faluba, elbúcsúzott apjától, anyjától, minden atya fiától, elindult Tündérországba, ment szépen a pelikán madár után. Ment, mendegélt árkon bokron át, erdőmezőn keresztül, leszakadt a testéről a gúnya, nem volt csizmájának se sarka, se talpa, olyan rongyos volt, mint egy koldus. De Szép Miklós csak ment, mendegélt a pelikán után. No, megérkezik nagy rongyosan Tündérországba, s azon rongyosan beállít Tündér Ilona udvarába. Meglátja Miklóst egy szobalány, szalad be Tündér Ilonához, s jelenti. Felséges királyné, megjött már Szép Miklós! Már hogy jött volna meg, ne beszélj olyan bolondot! Pattant fel Tündér Ilona, s jól pofonütötte a szobaleányt. Beszalad a másik szobalány, s jelenti az is. Felséges királyné, itt van Szép Miklós! Tündér Ilona ezt is jól pofonüti. Szalad a harmadik szobaleány, jelenti az is, hogy itt van Szép Miklós, de Tündér Ilona úgy pofonveri a szobaleányt, hogy a szeme is szikrát hányt belé. Kitakarodj! Még nem lehet itt Szép Miklós! Ahogy kiszalad a harmadik szobaleány, be is lépett az ajtón Szép Miklós. Mondja Miklós, írtad leveledben, felséges királyné, hogy jöjjek el szép Tündérországba. Eljöttem, itt vagyok. Megnézi Tündér Ilona a legényt. Jól van, Miklós, ha eljöttél, itt vagy. Eredj, menj ki az istállóba, van ott három ló, mind a három nyakig van a ganajban. Még ma takarítsd ki az istállót, etesd meg, itasd meg, keféld meg a lovakat, mától fogva ennél a három lónál egyéb gondod ne legyen. De beszeg elszontyolodott Szép Miklós. Na ez ugyan szép dolog, hogy ő ezért jött Tündérországba. Most már mit csináljon? Nem is mehet vissza a hazájába. Ide csak eljött a pelikán után, de hazafelé, míg a világ s még két nap haza nem érne magától. Isten neki fakereszt! Kiment az istálóba, vette a lapátot, s neki keseredett a ganéhányásnak. Szedte, vitte, hányta, de mennél jobban hányta, annál jobban szaporodott. Csurgott róla a verejték, s leült nagy fáradtan az ajtóküszöbre, s tenyerébe temette a fejét, s akkorákat sóhajtott, hogy majd összeduvadott az istálló. Egyszer csak megszólal az egyik ló, mert táltos volt mind a három, s kérdi tőle. Hát te mit búsulsz, Szép Miklós? Hogy ne búsulnék, mondja Miklós, mikor Tündér Ilona azt parancsolta, hogy takarítsam ki az istállót. Lássátok, hogyha megfeszülök, sem vagyok képes. No hallod-e, mondja a táltos. Ezen ugyan ne búsulj, feküdj le, s aludj. Reggelre olyan tiszta lesz az istálló, mint a tükör. De reggel kelj fel jókor, mert Tündér Ilona holnap idegen országba megy hat hattyúval. Ott van egy világhíres templom, oda jár misére, majd elmegyünk mi is. Te csak nyújj be a fülembe, ott van egy dió, a dióban egy részköntös, azt vesd magadra, királyfi sem mutat különben majd, mint te. Mikor a templomba bemégy, mindenki te rád néz, különösen Tündér Ilona. Ő majd rád mosolyog, kelleti magát, de te ne nézz senkire, föl se vesd a szemedet, s ahogy a pap áment mondott, siess ki a templomból, ülj fel rám, hogy Tündér Ilonánál hamarabb hazaérhessünk. Úgy tett Miklós, ahogy a táltos tanácsolta. Amint Tündér Ilona beszállt a kocsijába, s a hat hattyúval kiröppent az udvarról, Miklós is felült a táltosra, kiugratott az istálló tetején, hogy senki se lássa, aztán köd előttem, köd utánam, egyet ugrott, kettőt szökött a táltos, s letette Miklóst a templom előtt.
Bemegy Miklós a templomba, ott egy padba leül, nem néz sem jobbra, sem balra. De bezzeg nézték őt, hogy majd felfalták. Nézte különösen Tündér Ilona, mosolygott rá, de mint hiába. Miklós rá sem nézett, s mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, nagy hirtelen fölpattant a táltosra, s hip-hop, köd előttem, köd utánam, úgy elnyargalt, mint a sebes szélvész. De ment utána Tündér Ilona is, űzte, zargatta a hathattyút, ha utolérhetnék a világ szép legényt, de bizony nem érték utol. Ahogy Tündér Ilona hazaért, ment tüstént az istálóba, hadd lássa, ott van-e Miklós. Ott volt bizony, csak hogy abban a rongyos ruhában, amelyikben Tündérországba jött. Kérdi Tündér Ilona, na Miklós, hol, merre jártál ma? Nem jártam én sehol, felséges királyné. Egész nap a lovakat takarítottam, etettem, itattam. Hát ebben s ebben a templomban nem voltál? Nem voltam én, felséges királyné, hogy is lettem volna? Hát ez így eltelt, elmúlt. Tündér Ilona nem tudta meg az igaz valóságot. Elkövetkezik a másik vasárnap. Ment Tündér Ilona a templomba hathattyús kocsiján, de bizony ment szép Miklós is a táltosnak az egyik csikaján. Hanem elébb felöltözött szépen ezüst színruhába. Ez is a táltosnak a fülében volt egy kicsi dióban. Éppen úgy volt minden, mint az első vasárnap. Mindenki nézte, csodálta Miklóst, legkiváltképpen Tündér Ilona. De nézhették, csodálhatták, Miklós föl sem vetette a szemét. S mikor a pap áment mondott, kifordult az ajtón, síp-hop, haza, mint a szél. Repült a hathattyú, biztatta, űzte, zargatta Tündér Ilona, de mire hazaért, szép Miklós már vakarta a táltosokat rongyos ruhájában. Ment Tündér Ilona egyenest az istállóba, s kérdezte Miklóst. Hallod-e, Miklós, nem voltál-e ebben és ebben a templomban? Nem én, felséges királyné. Na, az igazán csuda. Éppen olyan legényt láttam, mint te, csak hogy más ruhában. Nem én voltam, felséges királyné. Harmadik vasárnap is elment Miklós a templomba Tündér Ilona után, de most már színarany gúnyában. De hiába mosolygott Tündér Ilona, szép Miklós rá sem nézett. Ahogy a pap áment mondott, vágtatott haza, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Hely, de szörnyű haragra robbant Tündér Ilona, hogy most sem tudta utolérni azt a dali szép legényt. Ahogy hazament, lefeküdt az ágyába, s úgy kirázta a hideg, hogy azt hitték, mindjárt szörnyű halált hal. Mikor aztán egy kicsit lecsendesedett, hivatja Miklóst, s ez jő is. De abban a rongyos ruhában, hogy aki látta a rongyosságát, megesett rajta a szíve. Hallod-e, Miklós, mondd meg nekem a tiszta igazságot, voltál-e ebben s ebben a templomban? Nem voltam én, felséges királyné, hogy is lehettem volna? Nincs vasárnapja a szolgának. Na ez igazán virág csodája, mondott a Tündér Ilona. Szakasztott olyan legényt láttam, mint te, csak hogy színarany ruhában, nem ilyen rongyosban. Többet nem szólt Tündér Ilona, szép Miklós kiment az istállóba. Mondja az öreg táltos Miklósnak. A fiam, csak öltöz fel ismét a részgúnyába. Kimegyünk a Tündér Ilona kertjébe, éppen az ablak alá. Ott te táncoltatsz engem, de járok én is olyan táncot, hogy tudom, Istenem, elmúlik a betegsége Tündér Ilonának. Kiszökik az ágyából, az ablakhoz szalad, szeme szája tátva marad a csodálkozástól. Felöltözik Miklós a részgúnyába, felpattan az öregebb táltosra, kiugratnak a Tündér Ilona kertjébe, ottan táncra kerekedik a táltos, forog egy helyben, mint a forgószél, rúgja a port az égig, s nyerít akkorákat, hogy megcsendül belé a világ. Hallja ezt Tündér Ilona, szalad az ablakhoz, nézi, mi van a kertben. Hát az a dali szép legény, éppen az, akit a templomban látott, az táncoltatja a lovát az ő ablaka alatt. Lekiált Tündér Ilona. Gyere fel, te világ szép legény! Miklós rá sem nézett. Lekiált másodszor. Miklós rá sem nézett. Lekiált harmadszor. Gyere fel, tudom, nem bánod meg! Rá sem nézett Miklós, tovább táncoltatta a lovát. Hely, megmérgelődött Tündér Ilona, küldte az inasokat, szaladjanak a kertbe, s hozzák fel tüstént azt a részgúnyás legényt. De mire az inasok leszaladtak, a táltos keresztül ugratott a kerítésen, be az istállóba, de úgy, hogy senki lélek nem látta. Jelentik Tündér Ilonának, hogy volt részgúnyás világszép legény, nincs részgúnyás világszép legény. Küld le egy szobaleányt az istállóba, szaladjon, mint a szél, nézze, mit csinál Miklós. Szalad a szobaleány, benéz az istállóba, hát Miklós a lovakat vakarja a rongyos ruhában. Jelenti a szobaleány. Felséges királyné, Miklós a lovakat vakarja. Olyan a ruhája, hogy szakad a rongy le róla. De még betegebb lett erre Tündér Ilona. Hétszer rázta ki a hideg egymás után. Másnap mondja megint az öreg táltos. Na, édes gazdám, nyújj be a fülembe, vedd ki onnét az ezüst diót. Abban van az ezüst gúnya, vedd fel, s menj az egyik csikómon Tündér Ilona kertjébe. Majd meglátod, hogy meggyógyul a királyné, csak elkezdjen táncolni az ablak alatt. Mikor kihajlik az ablakon, te ugrass fel hozzá, csókold meg háromszor, de akárhogy hívjon, csalogasson, be ne menj a szobába. Te csak ugord le a csikóm hátáról, mintha leesnél, egy kicsit majd betörik a homlokod, de se baj, ebb csont hamar forr. Amikor te leestél, Tündér Ilona lehajítja hozzád a sejemkendőjét, hogy kösd be a fejedet. Aztán ismét hív. Gyere be, gyere be! Vetek neked puha sejemágyat, meggyógyítlak! De te csak mondjad neki, mindjárt jövök felséges királyné, csak előbb megfogom a paripámat, mert különben nagy kárt tesz a kertedben. Eszedbe se legyen, hogy bemenj hozzá. Szökjél föl a csikót hátára, ugrass át a kerítéses be az istállóba. Felöltözik Miklós az ezüst gúnyába, beugrat a táltos csikón Tündér Ilona kertjébe. Ott az ablak alatt volt egy résztányér, arra ráugrott a csikó, elkezd rajta táncolni körbe, karikába, felfelugrott, visszaugrott, hogy nagyokat csendüljön belé a kert, a palota. De bezzeg szaladott is az ablakhoz Tündér Ilona. Egyéb sem kellett Miklósnak, felugratott az ablakba, háromszor megcsókolta Tündér Ilonát, de azzal le is fordult a csikó hátáról. Puff! Leesett a kertbe. Elborította a vér a homlokát. Nagyot sikoltott Tündér Ilona, leoldott a fejéről sejemkendőjét, ledobta. Kösd be a homlokodat, kiáltott Miklósnak, s gyere fel én hozzám. Vetek neked puha sejemágyat, éjjel-nappal ágyad mellett leszek, s meggyógyítlak téged, mondta Miklós. Megyek mindjárt felséges királyné, csak elé megfogom vágtató lovamat, ne tapossa össze sok szép virágodat. No, a csikót megfogta Miklós, fel is pattant rája, keresztül is ugratott a kerítésen. De bizony várhatta Tündér Ilona, ha nem ment fel a palotába. Visszavágtatott az istállójába. Várja, várja Tündér Ilona, de hiába várja. Küldi a szobaleányt, menjen az istállóba, nézze meg, hogy Miklós mit csinál. Megy a szobaleány, vissza is jön mindjárt, jelenti, hogy Miklós a lovakat vakarja. Milyen ruha van rajta? Kérdi a királyné. Csupa ringyrongy, felséges királyné. Noha ringyrongy, nesze! Jól pofon ütötte a szobaleányt. Azzal lefeküdt az ágyába, keserves sírással, kirázta a hideg hétszer egymás után. Mikor egy kicsit lecsöndesedett, fölkelt az ágyából, s maga ment ki az istállóba. Gondolta, ha Miklós volt az a dali szép legény, hiába van rongyos ruhába, mégis megismeri, mert a homlokán lesz az ő sejemkendője, hazám. De amint Miklós az istállóba ért, leoldott a fejéről a sejemkendőt. Az öreg táltos háromszor ráfújt a homlokára, s híre nyoma nem volt a sebnek. Kérdi a királyné. No, Miklós, hol voltál ma, nem voltál a kertben? Nem én, felséges királyné, hajnal óta a lovakat takarítom. Ne tagad, Miklós, mondd meg az igaz valóságot, s te lész ez órában Tündérország királya. Nem voltam a kertben, felséges királyné. Mutasd a homlokod. Nézi, nézi, Tündér Ilona, nem volt azon seb, de még csak karcolás sem. Kimegy az istállóból a királyné nagybúsan, s ahogy kiment, megszólal az öreg táltos. No, édes gazdám, holnap a másik csikóval menj a kertbe, táncoltasd meg azt is. Holnap majd neveden szólít Tündér Ilona, de akkor csak ugyan ugrass be a szobájába. A többi a te dolgod. Felöltözik másnap szép Miklós a színarany gúnyába, beugratott a táltos csikón a királyné kertjébe. Ugratja, táncoltatja az ablak alatt a résztányér közepén, de csenget bongott az, hogy ég, föld megcsendült belé. Megnyílik az ablak, kiszól Tündér Ilona. Gyere fel, világhíre szép Miklós, tiéd a palotám, tiéd az országom, tiéd vagyok én is. Egyet ugrott a táltos csikós, hopp, bent volt a szobában szép Miklós, ott egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mindjárt csaptak nagy lakodalmat, volt nagy dínom, dánom, helye húja, címbalom szó, járták a kállai kettőst, hogy csak úgy döngött a palota földje.
Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek, Szép Miklós című meséjének első részét olvasta fel nektek Káli D'Artúr színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogy állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg. Egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony, van mit munkálkodnunk ezen a téren. Virnei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket kérjük, hogy mutassa meg. Miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten, teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Teréz szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10.44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszthalált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszthalálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az énközpontúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!